Hallgassuk meg Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből, az első részből. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levele első részében, a 8. verstől a 10. versig így szól hozzánk Isten igéje. Mert nem csak Makedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról bármit szólnunk. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, s várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól. Foglaljunk helyet, testvérek! Tesszalonika beli gyülekezet tagjairól olvassuk, hogy a bálványoktól az élő és igaz Istenhez tértek, hogy neki szolgáljanak, várva az Úr Jézus Krisztust. Szeretnék még ma is ennél a fordulatnál maradni egy kicsit. Istenhez térni, neki szolgálni, ez a mai nyelven az Úrnak való személyes, életre szóló, radikális elkötelezést jelenti. Elkötelezi magát az ember, amellett az Úr mellett, aki kifejezte az ő szeretetét, érthetetlen szeretetét azáltal, hogy meghalt a kereszten, és elhordozta a bűneinket és a kárhozatot helyettünk, és nekünk megszerezte az örök életet, az üdvösséget, a boldog földi és a boldog örök életet. Elkötelezem magam hálából az engem előbb szerető Jézus Krisztus mellett, és az ő atya mellett. Ezt a személyes életre szóló és ilyen radikális elkötelezettséget látta Pál apostol a Tesszalonika beli embereknek, hívő embereknek az életében. És elmondtuk az elmúlt vasárnap azt, hogy aki pedig így elkötelezi magát az Úr Jézus Krisztus mellett, az életének minden területén tanújelét adja ennek az elkötelezettségnek. Tanújelét adja, az valamiből meg fog látszódni az illetőnek az életéből. Az elmúlt vasárnap arról beszéltünk, hogy aki elkötelezte magát az Úr Jézus mellett, az odaadta magát arra, hogy Jézus Krisztustól új gondolatokat tanuljon, és új gondolatokat vegyen át. Sőt, nem csak arról van szó, hogy néhány új gondolatot tanulunk meg Jézustól, hanem arról, és még inkább arról, hogy átvesszük az ő gondolkodás módját. És fokozatosan megtanulunk az ő fejével gondolkozni, az ő szemével látni a világot, úgy gondolkodni, ahogy ő gondolkodik, nem csak azt gondolni, amit ő gondol. Helyes gondolatokat gondolni, amiket ő ad, és helyesen gondolkodni, úgy, ahogy ő gondolkodik. Így használni a mi csodálatos képességünket, ugye, mert hogy Istentől kapott csodálatos képességünk az értelmünk, a gondolkodásunk. Jézus pedig ennek a mi csodálatos képességünknek is az ura akar lenni, és a mi fejünkbe új meg új gondolatokat kíván beültetni, és meg akar minket tanultani arra, hogy a mi gondolkodásunk ugyanarra a srófra járjon, amire az ő gondolkodása jár. Aki elkötelezte magát Jézus mellett, az engedi, hogy ez történjen. Hitáltal engedi, hogy Jézus tanítsa, hitáltal elfogadja mindazokat a dolgokat, amiket Jézus az igén keresztül, a Biblián keresztül tanít neki, és azt az egész új gondolkodásmódot kész befogadni, kész a magáévá tenni, amire Jézus oktatja őt. Ma arra szeretném szelíden emlékeztetni magamat és a testvéreket is, hogy a minket szerető Jézus Krisztus melletti kötelezettségvállalásunk a Jézus Krisztus által elénk adott értékrend, erkölcsi gondolkodás és erkölcs vállalását is jelenti. Aki megtért a bálványoktól, az az élő Úrhoz,
Jézus Krisztushoz,
és elkötelezte magát mellette, az elkötelezte magát Jézus Krisztus erkölcsi értékei, erkölcsi tanítása mellett, és annak a követése mellett is. Vállalta, hogy hittel átveszi azt az erkölcsöt, amit Jézus tanít neki. Tételesen is, de amit Jézus elé is élt. Átveszem Jézus erkölcsét. Vagyis nem csak úgy van, hogy az ember azt mondja, hogy megtértem az Úrhoz, elfogadtam a Krisztust, és elköteleztem magamat ő mellette, és akkor hát leülök a templomba, a Bibliából megtanulok egy-két dolgot, aztán valamit alakulott, formálódik a gondolkodásmódom, de kimegyek, és kint élek úgy, ahogy én jónak látom. Az én magam erkölcsi normái szerint, vagy a világ erkölcsi normái szerint. És aztán majd leélem az életemet. És nem engedem, hogy Jézus az én erkölcsi értékrendemet, hogy így mondjam, a legkisebb mértékben is befolyásolja. Az ilyen embernek, van ilyen ember, de az ilyen embernek nem látszik semmi az életéből, a környezete nem veszi észre, hogy ez keresztjén lenne, vagyis Krisztus követője, mert az illető ugyanúgy viselkedik, mint egy hitetlen lenne. Vagy legfeljebb egy jó polgári gondolkodású, vagy polgári erkölcsű valaki. De több nem. Nos, ha elköteleztük magunkat, testvéreim, az Úr Jézus mellett, akkor nem csak az ő gondolatai és gondolkodás módja mellett köteleztük el magunkat, hanem az ő erkölcsi értékei, az ő erkölcse mellett is. Szeretném most egy pillanatra felvillantani a testvérek előtt azt, hogy mi milyen erkölcsű világban élünk. Nem mintha a testvérek ezt nem tudnák, de érdemes egy pillanatra ezt föleleveníteni. Azt lehetne mondani, nagyon leegyszerűsítve, hogy amíg Európában a kereszténységnek a tanításai, hogy így mondjam, közismertek és elterjedtek voltak, addig az emberek világosan értették azt, hogy az erkölcsi értékek elválaszthatatlanok az Istentől. Az Istentől. Valami azért jó, vagy rossz, mert Isten, a világ teremtője, gondviselője, kormányzója, azt annak állítja. Ilyen módon az erkölcsi értékek azok szilárdan kötődtek, nagy általánosságban, de azért szilárdan kötődtek magához, a Szentháromság Istennek a lényéhez, személyéhez. Ilyen módon az erkölcsi értékek nem nagyon változtak. Tehát az erkölcsi értékek mondjuk stabilnak, szilárdnak voltak nevezhetők, többé-kevésbé. Nem azt akarom mondani, hogy akkor volt a földi Éden és paradicsom, mert számos probléma, súlyos probléma volt akkor is, de azért mégis az erkölcsi értékek azok úgy viszonylag szilárdnak mutatkoztak. Azonban, testvérek, amikor feljött az Isten tagadás szelleme, szabad így mondanunk, az ateizmus szelleme, és ez elharapózott, akkor az erkölcsi értékek lassanként leváltak Istenről. Elváltak, elszakadtak Istentől. Isten ugyan nincs. És az erkölcs ott maradt mindenféle természet fölötti alap nélkül. Önállósítottak az erkölcsi értékek. Már nem volt ott mögöttük Isten. Az emberek azt mondta, Isten nincs. Nincs. Az erkölcsi értékek ott lógtak a levegőbe, ha szabad így kifejeznünk, ugye? Aztán ez a folyamat előre haladván eljutott oda, hogy ma immár teljes bizonytalanság uralkodik abban, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem csak az történt, hogy az erkölcsi értékek leváltak Istenről, akinek a létét megtagadta az ember, hanem az erkölcsi értékek egy darabig még úgy tartották magukat, de egyszer csak az emberek rájöttek, hogy akkor most igazából ki mondja meg nekünk, hogy mi a jó és mi a rossz. Az erkölcsi értékek teljesen elbizonytalanodtak. Az a korábbi szilárdságuk, ami megvolt, amikor tudták az emberek, hogy a lopás az rossz, és a becsületesség az jó, ma már, hát mi az, hogy becsületesség? Mi az, hogy lopás? Ma már bizonytalan ez a dolog. A mai helyzetre jellemző az is, testvérek, hogy az emberek váltak végül az erkölcsi értékeknek a meghatározóivá. Vagyis ma már egy ember, minden egyes ember úgy működik, mint egy kis Isten, aki megszabhatja, hogy neki egy adott élethelyzetében mi a jó és mi a rossz. És abba senki másnak az égvilágon, Isten az nincs, annak nincs is beleszólása, de még egy másik embernek sincs beleszólása abba, hogy én mit tartok egy adott élethelyzetben jónak vagy rossznak. Ha jónak tartom egy pillanatban a házasságtörést, akkor az jó. Ha rossznak tartom egy másnap, akkor az éppen ott rossz. Az ember lett az erkölcsi értékeknek a meghatározója, de ő sem határoz meg egy abszolút erkölcsi mércét, hanem az élet helyzetétől függően változtatgatja a véleményét. Ma jónak látom azt, hogy abortuszt hajtsak végre, holnap nem látom jónak. Ma jónak látom, hogy abortuszt végezzek, mint orvos, 2 óra hossza múlva egy gyermeket a világra segítek. Mindenféle különösebb probléma nélkül. Ez egy nagyon bizonytalan helyzet, ami ma ugye az erkölcsi értékek területén megfigyelhető. Nincsen egy abszolút jó és egy abszolút rossz, hanem mindenki csak megy a maga feje után, és az élet helyzetétől függően változtatgatja a véleményét, hogy most éppen mit tart jónak és mit tart rossznak. Nos, ezért van az, hogy például a mai világban egyik pillanatról a másikra hőssé válhat a rabló, a népírtó, a hazug, a szemforgató, a spekuláns, a házasságtörő, a leszbikus, a homoszexuális, a drogos, de lehet, hogy őt másnap szépen letaszítják és a sárba tapossák majd. Mert nem lehet tudni soha, hogy mi fog történni. Az egész olyan bizonytalan. Ez az egész bizonytalanság azért is aggasztó, sőt egyre inkább aggasztó, mert egyre súlyosabb etikai problémák vetődnek fel a világban körülöttünk. És az emberek egyszerűen nem találják a helyes válaszokat. Mit kéne csinálnunk ebben vagy abban az élethelyzetben? Tudunk embert klónozni, de szabad azt csinálni, vagy nem szabad? Melyik a jó, melyik a helyes? Van, aki azt mondja, hogy szabad, mert ez jó. Van, aki azt mondja, nem szabad, mert ez rossz. De kinek van itt igaza? Senkinek. Illetve mindenkinek igaza van. Akkor ott van ott vannak a génsebészek, akik nagyon sok mindent meg tudnak ma már oldani. Szabad élni a tudományukkal, vagy nem szabad? Lehet, vagy nem lehet? Van, aki azt mondja, lehet, más azt mondja, nem lehet. És nem tudja senki, hogy most mi lenne a helyes, mi lenne a jó. Mi legyen a súlyos betegekkel? Hagyjuk őket meghalni? Tegyünk úgy, ahogy Amerikába tettek most azzal maga tehetetlen asszonnyal, aki már most hosszú évek óta ott volt, úgy tudom, hogy kómában volt. És nem tudtak vele kommunikálni. Hagyják meghalni, vagy ne hagyják meghalni? Öljék meg, vagy ne öljék meg? Ugye emlékszünk, hogy mennyire megosztotta ez éppen az amerikai, de a társadalmat is, de magát a világnak a közvéleményét is. Mert ki ezt gondol, ki azt gondol, és akkor mindenki mondja magáét. De nem lehet tudni, hogy most tényleg mi volna a helyes, és mi volna a nem helyes. Tehát miközben egyre súlyosabb kérdések vetődnek föl, ilyen erkölcsi kérdések, aközben az emberek egyre bizonytalanabbak. És senki nem tudja, hogy mi lenne a jó, mi lenne a rossz. És miközben van ez az erkölcsi relativizmus, vagy viszonylagosság, bizonytalanság, aközben pedig ez a még döbbenetesebb dolog, amit látunk, a bűn kiárad a világba. Egyre növekszik a bűnnek, ahogy így mondjam, a szintje. A tisza emelkedik, a tisza szintje. Úgy látjuk, hogy az emberi gonoszság megsokasodik a Földön, és egyre inkább szétterjed. Volt már ilyen egyszer-kétszer a történelemben. Megsokasodik az ember gonoszsága. Kibújik az emberből az ő gonosz szíve, amit Isten megmondott, hogy az ember szíve az egy gonosz szív. Minden bűnnek a fészke. És onnan kijön az, ami benne van, előbb-utóbb a szavakon, a cselekedeteken, a megnyilvánulásokon keresztül, kijön az a romlottság, az az istentelenség, ami benne van az ember. És látjuk is a világba, testvérek. Tehetetlenül szemléljük, hogy miközben az erkölcs elbizonytalanodik, aközben a gonoszság egyre jobban szétterjed az emberi kapcsolatokban, a munkahelyi viszony, az üzleti életben, mindenhol. És az ember már sokszor csak annak örül, ha hazamegy, és bebújik a kis vackába, hogy ne kelljen neki látnia és hallania azt, ami körülötte történik. De még otthon se tud elmenekülni a legtöbb esetben, és önmaga elől meg pláne nem tud elmenekülni senki. Nos, mindeközben, testvérek, azt is látjuk, hogy egy masszív támadás folyik az úgymond kereszténység ellen. Egy masszív támadás, több politikai párt is, hogy velük kezdjük, éles támadást intéz, különösen a média által a jézusi erkölcsi értékek, vagy mondjuk keresztény erkölcsi értékek ellen. Mintha ma is úgy hallanánk suttogni, sőt olykor egészen hangosan üvölteni a francia forradalomnak a jelszavát, tipord el a gyaládatos. Mint hogy ezt az akkori római katolikus felekezetre mondották. Tipord el a gyalázatos, de ma is, mintha Jézus Krisztus értékeire, az azokat képviselő keresztényekre, kereszténységre úgy általában, ma is ezt üvölteni egy hatalmas nagy csapat, tipord el a gyalázatos. Sokan úgy nem látják, vagy nem érzékelik, de talán most egy kicsit tudunk ebbe segíteni, hogy az országunkban is, de világszerte is egy több frontos háborút folytatnak, testvérek, az emberek a Krisztus ellen, és a krisztusi erkölcsi értékek ellen. Több frontos háború. Itt Magyarországon is. Magyarországon is. Ilyen helyzetben, amikor ennyire nagy támadásnak vannak kitéve a jézusi értékek, és az azokat képviselő emberek, akkor elhangzanak mondjuk az egyházi állásfoglalások. A zsinatunknak is volt egy állásfoglalása nemrégen a házasságnak a kérdéskörébe. Mert ez ma az egyik legforróbb téma, a házasság és az azzal kapcsolatban a szexualitás, a vállások, és egyéb hozzák a nyílt házasság, zárt házasság, hasonló neműek közötti, azonos neműek közötti, mondhatunk már mindent, ugye, és a zsinatunk úgy érezte, hogy ebbe szólni kell. És hála az Úrnak, hogy sikerült egy ilyen biblikus nyilatkozatot kiadni. De ez nem aratott azért egy osztatlan sikert, ugye? Micsoda, ugye, fölhördül a másik csapat ilyenkor, ti még védekezni mertek. Amikor a római katolikus felekezet, amelyik erkölcsi kérdésekben meg kell, hogy mondjuk, hogy világos és biblikus álláspontot foglal el, amikor a római katolikus felekezet kinyilvánítja a maga biblikus nézeteit az erkölcsi kérdésekről, azonnal fölhördül a háromnegyed része a világnak, hogy lehet ilyet mondani a mai világban. Micsoda elmaradottság, micsoda bigottság, micsoda fundamentalista gondolkozásmód, micsoda maradiság ez. Tehát ugyanakkor, testvérek, ugyanakkor azt látjuk, hogy Biblia ellenes, Jézus ellenes könyvek tömk elegét nyomják ki a világba. Itt olvashatja mindenki ugye a Da Vinci Code című könyvet, amely egy tele hazugságokkal, téligasságokkal egy könyv. A gyanútlan ember tömegek olvassák, eszik, ugyanannak a szerzőnek majd jön még majd következő kötete is majd Magyarországra, mert ezek egy sorozatot írtak, aminek az a lényege, hogy Jézus megházasodott Magdalai Máriával, és aztán ugye utódaik születtek, és a katolikus egyház ezt eltitkolta az emberek elől, de ma is él Jézusnak az egyik leszármazottja, Habsburg Ottó személyében, és minden erővel ezt el kell titkolni, mert hogyha majd olvashatják a Sakrilég című sorozatot a testvérek, és ha érdekel valakit, tele féligasságokkal, hazugságokkal, az emberek eszik, és ránéznek utána a Bibliára, ránéznek a kereszténységre, azt mondja, ez egy nagy humbug az egész, mert megírta a nem tudom még melyik amerikai újságíró, hogy ez így volt, meg így is van, és hát ez egy nagy hazugság az egész. Jönnek a filmek, a tévébe testvérek, amit látunk, sokszor szórakoztató, de öntudatlanul szívjuk magunkba a keresztjén értékeknek, Jézus értékeinek a megsemmisítését, ugye? Hiszen mindegyik filmben, amelyiket Hollywood kibocsát magából, vagy amit éppen a magyar filmipar kibocsát magából, tisztelet a kivételeknek, egy erőteljes, Jézus ellenes, krisztusi értékek ellen irányuló támadás van benne. Bemutatja azt, hogy természetes annak az ellentét, amit Jézus tanított. Ez a természetes. Természetes a házasságtörés. Hát az mi van abban? Természetes a leszbikusság, természetes a homoszexualitás, természetes minden, ami abnormális, amit az Úr elítélt, vagy amit bűnnek nevezett. Nyomják bele az emberek fejébe ezt, testvérek. És itt a mi országunkban nem csak most kezdődött ez el, hanem már 80, vagy nem tudom hány éve, ugye? Egyfolytában ezt halljuk. Manapság aztán, testvérek, ott van az ember a parlamentbe, és hallja, hogy a 40-es, 50-es években, a legvadabb kommunista időkben elterjedt szlogen a klerikális, újra ottan fölbukkan bizonyos embereknek az ajkán. A klerikális szó az azt jelentette azokban a régebbi időkben, hogy leprás, reakciós, ugye, ilyen a haladásnak az ellensége, a kommunista rendnek a legfőbb akadálya, akit el kell tüntetni, akit likvidálni kell. Ez volt az 50-es években, és most megint elkezdik mondogatni, ugye, a klerikális elemeket. Mert van egy támadás, testvérek. És döbbenetes azt látni, testvérek, hogy ezek az ateista emberek, akik ezt a támadást, hogy így mondjam, újra meg újra megújítják, sokszor beférkőznek még a keresztény egyházakba is. És nincs már annál döbbenetesebb dolog, amikor az ember azt látja, amit Pál apostol már előre megmondott, amikor búcsúzott az efézusi vénektől, hogy majd jönnek közétek ilyen álruhába bújt gonosztevők, juhoknak a ruhájába rejtőzött farkasok, akik nem kímélik a nyája. Közületek támadnak, mondja. Közületek fognak jönni. És nem kívülről emésztik fel a nyájat az Isten, hanem belülről. És akkor az ember, testvérek, olvassa ezeket a nyugati egyházi beszámolókat, és látja, az anglikán egyházba előjön az egyik fő püspök, és leteszi a voksot, hogy meg kell áldani az anglikánoknak is a homoszexuálisok házasságát a templomokban. Nem érdekli, hogy aztán mondjuk az anglikán egyház emiatt ketté is szakadt, éppen a legutóbbi napokban, vagy hónapokban. Hallja az ember, mert még mindig vannak ugye olyanok, akik ennek útjába állnak, és akik azért nem értenek ezzel egyet. De az ember olvassa a németországi beszámolókat, és ott hallja, hogy püspök nők, hogy élnek együtt az ő nőtársaikkal, leszbikusok, püspök nők, lelki pásztorok, mert ők sem maradhatnak le, ugye lelki pásztorok a gyülekezet élén, együtt élnek azonos nemű társaikkal a parókián. Nem tudom, itt mit szólnának a testvérek ehhez. De ott nem szabad semmit szólni, mert hogyha valaki ez ellen szól, testvérek, ha valaki ez ellen szólni mer Németországban, most olyan ott a helyzet, hogy az rögtön meg, azt pecsételi, azt bélyegzik meg. Azt bélyegzik meg. És azt mondják, micsoda intoleráns. Az Egyházak Világtanácsának ez egy nagy szervezet, amiben több száz úgymond keresztény egyház tömörült, már 1948 óta megvan ez a szervezet, annak volt egy elnöke, a legutolsó elnöke, az kinyilvánította, testvérek, hogy minden nagyon jó lenne ebbe a kereszténységbe, ha nem lennének itt ezek a fundamentalisták. Azok, akik még mindig a Bibliát hajtogatják, hogy az úgy van, ahogy az Úr mondta, és az az igaz, amit az Úr mondott, az a helyes, ahogy az Úr mondta. A kereszténység ezek miatt nem tud azzá lenni, aminek lennie kellene a mai világban. Mondja az Egyházak Világtanácsának a legfőbb vezetője. Egyébként ez a mozgalom az, amelyik az ökumenikus mozgalmat is dirigálja. Testvérek, egy ilyen nagy támadás van. Nem csak kívülről a keresztény értékek, vagy Jézus értékei ellen, hanem még az egyházakban belül is. És a testvérek is készüljenek föl arra, hogy majd Magyarországon is megjelenik ez. És akkor majd a gyülekezetek vezetőségeinek kell úgy a helyén állnia, az itteni presbitériumnak is, hogy megszűrje azt a lelkipásztort, aki ide dugja az orrát, mert itt akar lelkész lenni. És ki kell kérdezni, hogy te mit hiszel, és milyen erkölcsi értékeket vallasz. Mert hogyha nem fogadható el a Biblia alapján, akkor nem leszel itt lelkész soha. De ez nem csak itt kell, hogy így legyen, mert minden gyülekezetbe Magyarországon. Testvérek, látjuk tehát ezt a zavaros helyzetet, amiben mi vagyunk. És visszatérek oda, onnan elindultam. Ilyen helyzetben vagyunk, amikor azt mondom, hogy elköteleztük magunkat Jézus Krisztus mellett, hogy úgy gondolkozzunk, ahogy ő, és azt gondoljuk, amit ő, és azt az erkölcsi értékrendet kövessük, amit ő ad nekünk. És azt az erkölcsi példát kövessük, amit ő maga mutat nekünk. Mit tehetünk mi ebben a helyzetben? Ha Jézus Krisztus mellett, aki, mondom, előbb szeretett minket, elköteleztük magunkat, akkor azt gondolom az első rendű feladatunk, hogy hallgassuk őt. Az elmúlt vasárnap is mondtam ezt a bibliai történetet, hogy a Mária leült Jézus lábaihoz és hallgatta, hogy mit tanít neki Jézus. És a Jézus gondolkodását ott tanulta Jézus lábainál. Nekünk is le kell ülni az Úr Jézus lábaihoz, az igéhez, a Bibliához, és kell hallgatnunk, hogy milyen erkölcsre tanít minket, milyen erkölcsi gondolkodásra tanít minket, ami élő megváltó, az Úr Jézus Krisztus. Hallgatnunk kell, testvérek. Hallgatnunk kell. De nem csak hallgatnunk, hanem követnünk is. Követnünk is. Alkalmazkodnunk kell ahhoz, amit ő tanít nekünk. Akkor is, hogyha ez nagyon nehéz. Mert egyáltalán nem könnyű. Egy ilyen környezetben nem könnyű. Ha szembe folyik valakivel a folyó, nehéz úszni. Majdnem, hogy lehetetlen. Nehéz engedelmeskedni az Úr Jézus Krisztus erkölcsi parancsainak. De nem lehetetlen. Csak az elszállás ott kell, hogy legyen a szívünkben, hogy iránta való szeretetből mi követni fogjuk. Nem csak hallgatni, követni fogjuk, amit mond nekünk. Valahogy a szívünkbe el kell kötelezni magunkat, testvéreim, arra, hogy mi nem a világnak fogunk engedni. Nem a világ erkölcsi értékeit, vagy értéktelenségét fogjuk átvenni, hanem az Úr Jézusét. Nem engedjük, hogy a világ irányítsa a mi erkölcsi gondolkodásunkat, és ő szabja meg, hogy milyen erkölcsi értékeink legyenek. Nem engedjük. Olyan jó, hogy bármilyen erővel is akarja a világ, hogy így mondjam, belénk nyomni, ránk tukmálni a maga erkölcsi értékeit, vagy értéktelenségét, olyan jó, testvérek, hogy azért mi az Úr Jézus Krisztusban bírunk valakit, aki szabaddá tett minket arra, hogy nemet mondjunk erre. Én szabad vagyok arra, hogy hűséges legyek a feleségemhez, vagy a férjemhez. Szabad vagyok arra, hogy megtagadjam azt, ami a világ szerint természetes, de az Úr szerint gyalázatos dolog. Szabad vagyok. Nem kell, szabad vagyok. És az Úr Jézus csodálatos módon ott van az életünkben, testvérek, a hit által, akkor ő megerősít minket arra, hogy tudjunk mégis szembeúszni az árral, a kísértések árjával, a világ elvárásainak az árjával. Ő megerősít bennünket. Azért nem tudunk ugye úszni az árral szemben, mert egy idő után kifáradunk, lapátolunk hármat, és már is elkezdünk visszafele menni, mert elfogyott az erőnk. De az Úr erőt ad nekünk arra, hogy szembe menjünk azzal, amit a világ hoz, és ránk akar kényszeríteni. Szabadok vagyunk, és Jézus erőt ad ahhoz, hogy nemet mondjunk. De ugyanakkor, testvérek, azt is ugye a testvéreknek a szívére és a magam szívére is oda szeretném helyezni, hogy nagyon meg kell szűrni azt, hogy mit engedünk be a fejünkbe, vagy az otthonainkba. Nagyon meg kell szűrni. Mert az, hogy mi hazamegyünk, azt bekapcsoljuk a tévét, az megy egyfolytába, vagy hallgatjuk a rádiót, és az egyszerűen belemegy a fejünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe, beszivárog, beszívjuk szinte öntudatlanul magunkba azt, amit a világ csinál, vagy nem csinál. Valahol, testvérek, valahol le kell zárni a kapukat. Van, amikor be kell zárni. Le kell zárni azt a tévét, azt a rádiót, nem kell olvasni azt az újságot. Sajnos van egy ilyen, valamiféle módon védekeznünk kell ez ellen az áradat ellen, amelyik velünk szembe jön. Nem tudjuk teljesen kizárni, mert akkor ki kéne menni a világból. De amit lehet, azt valahol ki kellene valahogy zárnunk. Kérjünk ehhez bölcsességet az Úrtól. Nagyon nagy erőt kéne arra koncentrálnunk, testvérek, hogy miközben így kizárjuk a világot, a közben egyre inkább megtelítődjünk azzal, amit Jézus mond nekünk. Az, hogy hallgassuk őt, ne a világ sustorgását, hallgassuk Jézusnak a suttogását. Az ő igéit hallgassuk, és azokat szívjuk be a lelkünkbe. Mert azok lesznek azok, amik, hogy így mondjam, a lelki immunrendszerünket megerősítik. És meg tudunk maradni egészséges gondolkodású, erkölcsi gondolkodású embereknek. Szívjuk magunkba az igét, testvérek, napról napra. Alkalomról alkalomra lehetőségünk nyílik rá, vegyük be az igét. Szelíd hittel fogadjuk be, és megtartja a mi lelkünket. De azon ne csodálkozzunk, hogyha valaki az igét nem szívja a lelkébe, nem engedi be, de a világot meg beengedi, akkor előbb-utóbb az történik, amit az apostol mond, szomorúan, nagyon szomorúan mondja, hogy a disznó visszatér a mocsokba. És a kutya visszamegy a maga okádására. Mert egy hívő ember is, testvérek, hogyha Jézus nem engedi a szívébe, és az igével nem telítődik meg, de megtelítődik a világnak az erkölcstelenségével, relativizmusával, nem csoda, hogyha visszamegy ugyanazokba a bűnökbe, amikből lehet, hogy már egyszer kiszabadította őt az Úr. Visszatér a mocsokba, a bűnbe, a maga okádására. Sajnos, testvérek, sokszor ma ez nagyon sokszor történik, és Isten óvjon mindnyájunkat, engemet is, hogy ez megtörténjen. Ebben a nagy harcban, ami itt folyik, testvérek, ugyanakkor még talán annyit mondanék, hogy mindenképpen szükséges, hogy hangoztassuk az Úr Jézus Krisztusnak az erkölcsi értékeit. Hogy ne csak mondjuk így éljük, hanem mondjuk is másoknak, hogy Jézus Krisztus él, az Isten él, van, létezik, és az erkölcsnek ezért ma is van alapja. És amit ő jónak mond, az ma is jó, és amit rossznak mond, az ma is rossz. El kell mondanunk a szomszédainknak, a munkatársainknak ezeket a dolgokat, és bizonyságot kell tennünk Jézusról, aki az erkölcsnek az alapja, az erkölcsi értékeknek az alapja. Tehát valahol, testvérek, szükséges az, hogy a szavainkkal, a bizonyságtételeinkkel is, meg az életünkkel is Jézusra mutassunk. Az erkölcs forrására, alapjára, szilárd fundamentumára. Különösképpen is talán fontos ez a, talán ezt az egyet még el tudom mondani, hogy különösképpen fontos ma a szexuáletika területén. Így mondják ezt, szexuáletika. Hát most maradjunk ennél a szónál. Itt az emberek régen biztosak voltak abban, hogy ugye Isten teremtette a házasságot. Két külön nemű ember életre szóló szövetségét, amelyik egy zárt szövetség, de amelyben Isten egy nagy gazdagságot helyezett el. Testi-lelki egységet akart Isten a férfi és a nő között. És azt akarta, hogy ebben az egységben kiábrázolódjon az, hogy Jézus hogy szereti, mint szereti az ő népét. Jézusnak a népével való kapcsolatának kellene kiábrázolódni minden házasságban, annak a szeretet viszonynak, ami Jézus és a népek között fönnáll. Most, testvérek, azt látjuk, hogy ebben a mostani világban pontosan ez a rend van a legnagyobb, szinte legnagyobb támadásnak kitéve. Nyomják egyfolytában, testvérek, a nyitott házasság kérdését. Hogy tudnélik, hogy nem kell ugye egymáshoz hűnek lenni, másokkal is lehet nyugodtan párhuzamosan kapcsolata az embernek. Nyomják az embereknek, hogy az, hogy valaki félrelép, úgymond, az semmi. Hát az semmi, amiatt nem kell senkinek lelki, az így természetes. Nyomják az emberek fejébe a pornót, vagy szelíd, vagy durva formában, mindegy, nyomják az emberek fejébe, amivel megint csak rombolják az egészséges szexualitást egy férfi és nő között, egy házasságban. Nyomják az emberek a válást, mindenféle törvényekkel igyekeznek teljesen megkönnyíteni. Nyomják az embereknek azt, hogy nem is kell összeházasodni, elkötelezés nélkül lehet nyugodtan együtt éldegélni, aztán majd, ha úgy látjuk, hogy talán összeházasodunk, akkor összeházasodunk, de ha nem, akkor se baj. Mindenféle elkötelezés nélkül csak úgy lófráljunk együtt, azt a gyerekekkel meg majd lesz valami, ha ne talántál lesznek, és időközben nem sikerül őket majd egy pirulával elintézni, mert most már ez is lehetséges lesz. Tehát valahol, testvérek, egy olyan borzasztó rombolás van itt, ebben a házasságnak a kérdésében, hogy egyszerűen ott kell állnunk, és azt kell mondani, Urunk, segíts rajtunk. Hogy egyrészt mi magunk hülyek tudjunk lenni egymáshoz, és élni tudjunk abban a rendben, amit Te szabtál nekünk, ha már házasok vagyunk. És másrészt pedig képviselni tudjuk a világban ezt a rendet, amit Te teremtettél. Segíts, Urunk, hogy vallani tudjuk az emberek előtt, hogy ez a rend, ez tőled van, és ez egy jó rend. És nem kell tőle félni és rettegni, hogy ebbe, ha valaki belép, akkor jaj lesz neki. Valahol, testvérek, ez egy különösen is ilyen kritikus pontja a mai erkölcsi életnek. És pont itt a keresztényeknek is mindenképpen az életükkel, a példaadásukkal, a szavukkal szükséges lenne rámutatni az Úr Jézus Krisztusra. Hát nagyon sok téma van még, de most be kell fejeznünk a gondolatmenetünket. Megértettük azt, testvérek, hogy ha az Úr Jézus Krisztus mellett elköteleztük magunkat egyszer, akkor elköteleztük magunkat ő mellette, mint az erkölcs forrása, alapja, példája mellett is. Az ő követése mellett. Újítsuk meg ezt az elkötelezésünket. Újítsuk meg ezt a szövetségünket. És hallgassuk, kövessük őt, és képviseljük őt ebben az erkölcstelenné váló világban. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük Te néked, hogy olyan vagy Te, mint egy ilyen világító torony a sötétben botorkáló és tévelygő hajósoknak. Akik nem találják a helyes irányt, de amikor ott ragyog előttük a világító torony, akkor hirtelen tudják, hogy hol vannak és merre kell menniük. Ilyen vagy Te nekünk, Úr Jézus Krisztus, akiben ott ragyog minden jó. És köszönjük néked, hogy bármit mondasz nekünk jónak, az mind tényleg jó. És amit pedig rossznak mondasz, az tényleg rossz, helytelen. Köszönjük Te néked azt, hogy Te magad vagy, aki arra motiválsz, arra indítasz bennünket a Te szereteteddel, hogy a jót kövessük, Téged kövessünk, hittel és bizalommal. Légy áldod azért, hogy Te megáldod azokat az embereket, akik Téged követnek az erkölcsi élet kérdéseiben is. Köszönjük Te néked, hogy ugyanakkor ítéleted van azokon, akik nem követnek Téged és megvetnek Téged. Köszönjük, hogy te örökké jó vagy, és jó is maradsz. És a jó és a rossz is nem változékony ebben a világban, hanem mindig szilárd, és mindig ugyanaz. Urunk, segíts bennünket, hogy le tudjunk ülni újra meg újra a te lábaidhoz, életünk minden helyzetében. És keresni tudjuk azt, hogy mit kívánsz tőlünk. Urunk, kérünk téged, hogy te légy, aki megerősítesz minket a jó követésére, a jó képviseletére, szóval és életünkkel is. Urunk, megvalljuk, hogy jó a te rendedben élni. És dicsőítünk téged azért a boldogságért és békességért, amit a te rendedben kapunk és találhattunk. Kérünk téged arra, hogy segíts rólad bizonyságot tenni, és másoknak is megmutatni téged, hogy bizony ott ragyogsz most is, mint változhatatlan és örökkévaló jó ennek a világnak erkölcsi sötétségében. Ó, Úrunk, add meg, hogy a mi népünk sok tagja rád találhasson, és hozzád szabja az ő útját, az ő életét, döntéseit. Könyörülj meg, Urunk, és menekítsd ki a mi népünket ebből a fertőből, ebből a mocsárból, amiben beleestünk, és amiben egyre lejjebb fogunk menni, és ami egyre lejjebb húz bennünket. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg a mi fiainkon, leányainkon, unokáinkon, családtagjainkon. Segítsd őket, hogy beléd kapaszkodhassanak, és általad kezdjenek el élni új életet, téged dicsőítő életet. Köszönjük, Urunk, hogy ma is így tanítgattál bennünket, és kérünk, hogy te beszélj még velünk ezekről a dolgokról, és te végezd el mindnyájunk szívében, hogy elkötelezzük magunkat a bennünket előbb szerető és örökkévaló szeretettel szerető Urunk mellett. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Aki áll, meglássa, hogy el ne essék. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy az elmúlt héten házasságot kötött gyülekezetünkben dr. Márta Szilvia és dr. Takács István. Esküvőjük tegnap volt az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban este 6 órakor. Isten áldását kívánjuk az ő életükre. Ugyanakkor házasulandókat hirdetek első ízben. Hotorán Gábor János testvérünk jegyzette házastársul Ács Margitot. Esküvőjük július 16-án délután 16 óra 30 perckor lesz itt a gyülekezetünkben, a templomban. Isten áldja meg készülődésüket és az egész készülődő családot, rokonságot. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a heti alkalmainkat megtartjuk. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden bibliaóra. Az ima órák a nyári időszakra megszüntettük, tehát nem lesz ima óra most már pénteken este. Nem tudom, hogy énekkarunk az énekkar is megszűnt. Ordasi Péter tanárunk majd jelzi, hogy pontosan mikor lesz, vagy már jelezte is. Igen, jelezte is, hogy pontosan mikor lesz az énekkarnak a következő próbája, vagy próbái. Tehát az imaórára visszatérek, hogy tehát az nem lesz, az szeptemberben fogjuk újra indítani ezt az alkalmat. Jelentem még a testvéreknek, hogy ma reggel elmentek a gyerektáborba a gyerekek, a gyerekmunkásokkal együtt, 30 gyerek ment el Komjátiba, ott lesznek egy hétig, én is majd megyek utánuk itt az autóba, én is bepakoltam már sok mindent. A testvéreknek, ha eszébe jutni ez, akkor kérem, hogy imádkozzanak ezért a hétért, ezért az alkalomért, hogy az Úr áldjon meg minket, és dicsőítse meg magát a gyerekek előtt. Hadd szeressék meg ők az Úr Jézust. Hadd szánják oda magukat a követésére. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a parókia, illetve az épületeinknek a rendbehozatala szépen előre haladta, hogy láthatják is. Itt van a toronydísz a folyosón. Az majdnem 200 ezer forintba került, csak azért mondom, hogy úgy érzékeljék a testvérek, hogy mennyi mennyibe kerülhet ez az egész, több millió forintba kerül, hála Istennek megvan rá a pénzünk, a testvérek adományából, meg önkormányzat, illetve egyházi segítségből. Még talán arra is maradt pénzünk, hogy a kerítést is felújítsuk az utca felé eső fronton. Minden esetre, hogyha valaki szeretne adakozni a testvérek közül, akkor ezekre a dolgokra még lehet és szabad. Az Isten kezében alapítvány részére, ami fogad még, és a folyamatosan fogad tulajdonképpen adományokat. Hála legyen az Úrnak, hogy sikerül ezeket a dolgokat is szépen rendben megoldanunk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 449. dicséretünket. 449. Ennek énekeljük el a 4. versét, és aztán a 7. versétől végig. A 4. verse így kezdődik. Hát vajon hogy lehetne, ó Jézus, egy drága kincs, hogy lelkem ne szeretne? Utána pedig majd a magyar himnuszt énekeljük el.
Áldás békességet kívánok!